Köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok! Az elmúlt alkalommal egy új fejezetet kezdtünk. Elkezdtünk foglalkozni az úgynevezett dinamikus hálózatokkal. Nagyon fontos megállapítás volt, hogy ezen túl egy picit bonyolultabb apparátussal lesz dolgunk, hiszen a dinamikus hálózatokban az időfüggésnek a szerepe igen nagy, időfüggvényeket fogunk válaszként keresni, és ezeknek a meghatározása az differenciál egyenletek megoldásán keresztül fog történni. Egyelőre ott tartunk, picit kérem csendesedjenek el. Egyelőre ott tartunk, hogy átismételtük, hogy milyen komponensektől lesz egy hálózat dinamikus, tekercs, kondenzátor, ezeknek mi a karakterisztikája, láttuk, hogy ezek differenciál egyenletek feszültségük és áramok között. Aztán azt néztük meg, hogy milyen módon célszerű, milyen kanonikus alakban célszerű fölírni a hálózati egyenleteket. Ez a kanonikus alak az úgynevezett állapotváltozós leírás normál alakja volt. Ehhez állapotváltozókat kellett definiálnunk általánosan először, aztán megbeszéltük azt, hogy ezek az állapotváltozók egy villamos hálózatban legcélszerűbben a tekercs áramok, kondenzátor feszültségek, és ezeknek a deriváltjai jó esetben kifejezhetőek ezekkel az jelekkel, ezekkel az állapotváltozókkal és a gerjesztésekkel. Ez tehát az állapotváltozós leírás normál alakja. Látni fogjuk, hogy azért van szükség arra, hogy egy ilyen kanonikus alakban írjuk fel a hálózat egyenleteit, mert a megoldási módszerek, egy megoldási módszerrel ma fogunk foglalkozni, azok úgy vannak megfogalmazva, úgy van kitalálva, hogy egy ilyen kanonikus alakú egyenletrendszer megoldására alkalmasak a leginkább. A legutolsó gondolat az volt, hogy miként lehet előállítani egy hálózat állapotváltozós leírásának normál alakját. Két módszert említettünk, az egyik, amit itt példát is láttunk, egy úgynevezett ad hoc egyenletrendezéssel föl kell írni hálózat egyenleteket, akár valamelyik ismert hálózatszámítási módszer, például csomóponti potenciálok módszerével, és azt olyan módon kell átrendezni, hogy az állapotváltozók deriváltjai a kívánt alakban előálljanak. Hogyha az ad hoc egyenletrendezés nem vihető véghez, annak is lesz majd a neve, azzal majd mindjárt foglalkozunk. A másik módszer az pedig az volt, hogy a hálózatban egy normál fát kell találni, amely normál fa olyan típusú egyenleteket generál, amelyekből az állapotváltozók deriváltjai szisztematikusan, algoritmikusan kifejezhetőek. Most menjünk tovább egy lépéssel. Ugyanis tettünk arról említést, hogy ennek a differenciál egyenletnek a megoldása az a t nagyobb, mint nulla tartományon megkívánja azt, hogy a nulla pillanatban, annak környékén valahol szabjunk bizonyos kezdeti feltételeket. Matematikából ezt sajnos később fogják tanulni, el kell hinniük, hogy ilyen kezdeti feltételekre szükségünk van. Azt is említettem egy fél mondattal talán, hogy különbség van a nulla pillanat előtt és után közvetlenül úgynevezett mínusz nulla és plusz nulla pillanatok között. Erről szeretnék most részletesebben beszélni, hogy mi az összefüggés, és hogyan nevezik ezeket az értékeket, amik a nulla közelében fordulnak elő, és az egyértelmű megoldhatósághoz szükségünk lesz rájuk. Ezek az úgynevezett kezdeti és kiindulási értékek. Kezdeti és kiindulási értékek. Említettük, hogy a t nagyobb, mint nulla tartományon való megoldás nem hagyhatja figyelmen kívül a hálózatnak az úgynevezett előéletét, tehát azokat a folyamatokat, amelyek a nulla pillanat előtt játszódtak le. Tehát a hálózat előélete, idézőjelben teszem, ez egy hétköznapi kifejezés, itt arról van szó, hogy a T negatív értékeire milyen folyamatok játszódtak le a hálózatban, de leginkább érdekel bennünket a megoldás szempontjából, hogy speciálisan a t egyenlő mínusz nulla úgynevezett kiindulási pillanatban a hálózat állapotváltozói milyen értéket vettek föl. Ezt nevezik úgynevezett kiindulási állapotnak, és ennek az állapotvektornak a mínusz nulla beli helyettesítési értéke, ez egy tömör jelölése annak, hogy ennek az időfüggvénynek képezni kell a t tart mínusz nullához helyen vett határértékét, úgynevezett baloldali határértékét a nullában, és ennek a neve kiindulási állapot. Egyszerű esetekben ennek a meghatározása elég könnyű, hamarosan egy példát fogunk látni arra, hogy ezt miként lehet meghatározni. Legegyszerűbbnek azt az esetet tartom természetesen, amikor a gerjesztések azonosan nullák voltak, vagy ugye egy gerjesztésre van szó, az egyetlen gerjesztés azonosan nulla volt a nulla pillanat előtt, mert hogy a nullában kapcsolták be, ez úgynevezett bekapcsolási jelenség. Bekapcsolási jelenség esetén bekapcsolási jelenség vagy folyamat. A gerjesztés tehát azonosan nulla, ez most általában a gerjesztést jelenti, ez az U betű, azonosan nulla, ha a t kisebb, mint nullával, nullánál. Ebből következik, hogy ez a kiindulási állapot, ez szükségképpen nulla. Hiszen megbeszéltük azt, hogy ezek az állapotváltozók a tárolt energiával kapcsolatosak, hogyha nem volt munkavégzés, a források vagy a forrás értéke nulla volt, nem tárolódhat energia ebben a bizonyos kiindulási pillanatban, egyik energiatárolóban sem, az összes állapotváltozó értéke nulla. Nem bekapcsolási folyamatnál ez nem szükségképpen van így, mint mondtam, erre egy példát fogunk majd hamarosan látni. Most egy következő állítás, egy nagyon fontos és általánosabban is használható állítás következzen, az állapotváltozók folytonosságáról. Az állapotváltozók folytonossága. Emlékeztetül fölírom azt a differenciál egyenletet, amely az állapotváltozók deriváltját adja meg magukkal az állapotváltozókkal és a gerjesztéssel kifejezve. Ez az állapotváltozós leírás normál alakjának az egyik egyenlete, és pedig az állapot egyenlet. Ha megnézzük ezt a kifejezést, akkor azt látjuk, hogy az állapot vektor idő szerinti deriváltja ki van fejezve. Márpedig azoknak a függvényeknek, amelyeknek létezik egyáltalán deriváltja, vannak bizonyos nagyon szép tulajdonságaik matematikai értelemben. Amennyiben ez a kifejezés tehát létezik, és nem egyenlő végtelennel, úgy ez a derivált is létezik, következésképpen az xt időfüggvény folytonos. Most, hogy ez, ami ide van írva, ez korlátos legyen, annak az a feltétele, hogy mind az x, mind az u mennyiség korlátos legyen, de hát az állapotváltozóknak a korlátosságát azt eleve minden racionális, vagy bármilyen racionális indoklás alapján null, korlátosnak tekinthetjük, hiszen a tárolt energiával kapcsolatos. Egyetlen kérdés, hogy a gerjesztés vajon korlátos-e? A legkézenfekvőbb válasz az, hogy korlátos gerjesztésű hálózatokkal foglalkozunk, és ezen a ponton ezt ki is jelenthetem, hogy így van, egyetlen egy kivétel lesz később. Egyelőre maradjunk abban, hogy abban a nagyon jellemző esetben, amikor az UT valahol korlátos, tehát a nem egyenlő végtelen az abszolút értéke, akkor egészen biztosan létezik ez a derivált ebben az időpillanatban, és hogyha létezik, akkor itt ez az X függvénye szükségképpen folytonos, tehát az X az XT folytonos. Speciálisan visszatérve itt a kezdeti és kiindulási érték problémájára, hogyha az U a nulla helyen korlátos, abból az következik, hogy az X a nullában folytonos, azaz a baloldali és a jobboldali határértéke egymással megegyezik. Tehát fölírhatom azt, hogy az X állapotvektor mínusz nullabeli értéke, azaz a nullabeli baloldali határértéke megegyezik a jobboldali határértékével, azaz a plusz nullabeli értékével. Szavakkal, tehát ez azt jelenti, hogyha a nulla pillanatban a gerjesztés, a forrásmennyiség korlátos, akkor az állapotváltozó itt is, mint bárhol máshol folytonos. Következésképpen a kiindulási állapot a kezdeti állapottal megegyezik. Az X0 neve, hogy egy helyen legyen, fölírom, az úgynevezett kezdeti állapot. A differenciál egyenlet egyértelmű megoldhatóságához ennek a kezdeti állapotnak az értékére lesz szükségünk, amit ezek alapján a kiindulási állapot segítségével határozhatunk meg, utóbbit pedig a hálózat előélete szabja meg. Nézzünk egy példát arra, hogy miként lehet hálózatból kiszámítani ezeket a kiindulási és kezdeti értékeket. Kiszámítás hálózatból. Már láttuk ezt a példát, ami most ismét fölkerül a táblára. Egy feszültségforrás feszültsége a hálózat gerjesztése, pontosabban a hálózat által reprezentált rendszer gerjesztése. Egy kondenzátor és egy tekercs, a két dinamikus elem, R1 és R2 ellenállás. A válasz legyen ez az U1 feszültség, tehát ez tehát a gerjesztés, ez a válasz, és a gerjesztés ilyen módon van megadva, nem bekapcsolási folyamatot vizsgálunk, egy nagy U0 konstans értékű T negatív értékeire, és két U0 értékű akkor, hogyha a T nagyobb egyenlő, mint nulla. Tehát U0 értékről két U0 értékre ugrik a gerjesztés a nulla pillanatban. Fontos, hogy ez nem bekapcsolási jelenség, amint az jól látszik abból, hogy a gerjesztés nem nulla T negatív értékei mellett. Feladatunk az állapotváltozók és a válaszjel kiindulási és kezdeti értékének kiszámítása. Ehhez legelőször is bejelölöm az állapotváltozókat a szokásos választással, és pedig kondenzátor UC feszültségét és a tekercs IL áramát választom állapotváltozóknak, általam önkényesen fölvett referencia irányjal, most mindkettő lefele mutat, ennek nincs jelentősége. A kiindulási állapot meghatározásához ezt a bizonyos T minusz vagy T kisebb mint nulla intervallumot vizsgáljuk először. Ennek a végén speciálisan a mínusz nulla kiindulási pillanat van. Ezen a negatív féltengelyén az idő skálának a gerjesztés az konstans. Konstans U0 értékű. Következésképpen a hálózatban minden feszültség és áram állandó konstans értékű úgy szintén. Tehát egy konstans gerjesztés esetén nyilvánvalóan állandó értéket vesz föl minden feszültség és minden áram. Na már most, hogyha ez így van, akkor formálisan azt is mondhatom, hogy az összes időszerinti derivált, tehát ez a d per dt operátor, ha úgy tetszik, ez azonosan nullát ad eredményül, mert konstans akárminek a deriváltja, az nulla lesz. Ennek az a nagyon fontos következménye, hogy azok a komponensek, amelyeknek a karakterisztikájában szerepel deriválás, kondenzátor és tekercs, azok nagyon egyszerű módon helyettesíthetőek. A kondenzátor, ugye azt tudjuk, hogy a kondenzátornak az IC árama, az C-szer UC vesző, emiatt ez azonosan egyenlő nullával, tehát a kondenzátort, akármennyi is annak a kapacitása, egy nulla áramú áramforrással, azaz egy szakadással kell helyettesíteni, hogyha az a célom, hogy meghatározzam az úgynevezett kiindulási értékeket ebben a hálózatban. Hasonlóképpen a tekercs UL egyenlő L-szer IL karakterisztikájából az UL azonosan egyenlő nulla adódik ebben a helyzetben, tehát a tekercset egy nulla feszültségű komponenssel és pedig a rövidzárral kell helyettesítenem. És ezt a másik táblán fogom felrajzolni, hogy mi lesz ennek a helyettesítő hálózatnak a képe. Az biztos, hogy ez egy rezisztív hálózat lesz, hiszen a dinamikus elemeimet felszámoltam. Tehát ezen a T kisebb, mint nulla tartományon a következő rezisztív helyettesítő hálózat rajzolható föl. A rezisztív elemekben nincs változás, ugyanakkor a dinamikus elemek közül a kondenzátor egy szakadással, a tekercs pedig egy rövid zárral helyettesíthető. A forrásfeszültséghez meg beírom a konstans U0 értéket. Hangsúlyozandó, hogy ez csak akkor igaz, ami ide föl van rajzolva, hogyha ez egy konstans érték ez a gerjesztés, ahogy az van a negatív féltengely fölött, R1, R2, és itt fog esni a kondenzátor UC feszültségének a mínusz nulla beli értéke, vagy akármilyen negatív időpillanatbeli értéke, én most a mínusz nullát írtam föl, mert ezt keressük alapvetően, ez meg a tekercs áramának szintén a mínusz nulla beli értéke. Ne feledkezzünk meg a válaszjelről, ami az itteni U1 feszültség, az U1 feszültségnek a mínusz nulla beli értéke szintén itt azonosítható a hálózatban. Ennek a rezisztív hálózatnak az analízise meglehetősen egyszerű, feszültségosztással és ohm-törvénnyel pillanatok alatt kiadódik, hogy a kondenzátor feszültségének kiindulási értéke, feszültségosztó képlettel az R2 ellenállásnak a feszültséget, U0-szor R2 osztva R1 plusz R2-vel a tekercs áramának kiindulási értéke, az pedig az R1, R2 soros eredője az U0-ra kapcsolódik, tehát U0 osztva R1 plusz R2-vel, és a válasz kiindulási értéke U1 a mínusz nullában pedig nem más, mint hát egy Hurok-törvény alapján mondjuk erre fölírva, de mondjuk a feszültségosztót is használhatnék, inkább azt használom, U0-szor R1 osztva R1 plusz R2-vel. Megkaptuk tehát a kiindulási értékeinket. Ezeknek van igazán nagy szerepe az állapotváltozók kiindulási értékének, hiszen a következő lépés az az, hogy megvizsgáljuk a T egyenlő plusz nulla időpillanatot. Na most tudjuk azt, hogy ide fel van írva, hogy a korlátos forrás mennyiségek esetén a kiindulási és kezdeti állapot egymással megegyezik. Azaz ez a kondenzátor és ez a tekercs, illetve ez a rezisztív helyettesítését látjuk most, az a kondenzátor és az a tekercs tartani fogja azt a feszültséget, illetve áramot a plusz nullában, amely a mínusz nulla pillanatban ezeken jelen volt. Márpedig azt a komponenst, aminek a feszültsége előírt, úgy hívjuk, hogy független feszültségforrás, aminek az árama előírt, azt pedig független áramforrásnak hívjuk. Következésképpen ebben a pillanatban, speciálisan a plusz nullában, szintén egy tisztán rezisztív hálózat állítható össze helyettesítőképként, de itt a dinamikus komponenseket olyan fiktív forrásokkal modellezzük, vagy tartjuk számon, amelyek tükrözik azt a tényt, hogy a plusz nullabeli értéke ezeknek az állapotváltozóknak az elő van írva, hiszen ebben a pillanatban szükségképpen megegyezik az imént kiszámolt mínusz nullabeli értékükkel, tehát ide egy feszültségforrás veszek föl, ezt itt kár volt berajzolni, mert ide még egy áramforrás kerül, és R1, R2, ide már 2U0-át kell írnom, hiszen itt már túl vagyunk a váltáson, tehát ez 2U0 értékű. Ide beírom, hogy UC plusz nulla, IL plusz nulla, és U1 plusz nulla, és jön egyből az a kiegészítés, hogy természetesen az UC plusz nulla megegyezik az imént számolt UC mínusz nullával, és az IL plusz nulla szintén megegyezik az IL mínusz nullával, azaz ezeknek a forrásoknak valóban ismert a feszültsége áraba, de tükrözendő azt a tényt, hogy ez mégiscsak ez a valódi gerjesztés, ez a feszültségforrása, a két piros az másokból van ott, és csak ebben az egyetlen egy pillanatban van helyük ebben a hálózatban. Ezeket úgy hívjuk, hogy fiktív források. Tehát ez, meg ez, ezek úgynevezett fiktív források. Ilyen fiktív források bevezetésével, tehát ebben a pillanatban is egy rezisztív hálózat áll elő. Ezt nem írom föl, de látják, hogy ez szintén egy rezisztív hálózat. Ezeket nem is nagyon kell mit számolni, ezek a tétel következményeként vannak így, viszont a válasznak a kezdeti értékét, az U1 plusz nullát, ebből a rezisztív hálózatból ki kell számolnom egy ide fölírt Urok-törvény alapján. Ennek és ennek a feszültségnek a különbsége, ez az U1 plusz nulla, tehát a 2U0-ból kivonandó az UC plusz nulla, amely innen U0 szor R2 per R1 plusz R2, akinek nem tetszik, egyszerűsítse ezt az alakot, én nem fogom tovább csinálni, ez egy szám, U0-tól R1-től R2-től függ, ez a válasz jel kezdeti értéke. Jó. Számos ilyen példát fognak a gyakorlaton látni, hogy egy egyszerűleges hálózatban. Ha csatolt kétpólusok vannak, akkor a picit nehezebb a dolog. Tehát akkor is rezisztív hálózatoknak az analíziséről van szó. Ez például egy érv amellett, hogy egész eddig ilyen rezisztív hálózatokkal foglalkoztunk. Dinamikus hálózat kiindulási és kezdeti értékeit rezisztív hálózatok analízisével lehet meghatározni. Márpedig ezen kezdeti értékek nélkül nem képzelhető el az állapotegyenletnek a megoldása sem. Ebben a római kettes pontban, amely az állapotváltozós leírásról szól, utolsóként szeretnék arról beszélni, hogy a hálózat regularitása egyrészt mit jelent, és milyen kapcsolata van az állapotváltozós leírás normál alakjával. A regularitás definíciója az, hogy a helyesen felírt hálózategyenletek tetszőleges forrásmennyiségek esetén egyértelműen megoldhatóak minden változójukra, tehát a reguláris hálózat arról ismerkszik meg, hogy a hálózati egyenletek egyértelműen megoldhatók minden feszültség áramra, minden gerjesztés esetén. Hát meglehetősen általános definíció, ez korábban a korábban látott regularitás definíciónak a kiterjesztése. Egy rezisztív hálózatnak ugyancsak a regularitása azt mondja, hogy a minden feszültség és minden áram egyértelműen kiszámítható. Itt annyit kell hozzátenni, hogy minden gerjesztés esetén tükrözendő azt a tényt, hogy rezisztív hálózatban a gerjesztés időfüggésének, mint azt látunk, semmi jelentősége nincs. Itt viszont van jelentősége, tehát ez a fél mondat még ide kívánkozik. És hát egy nagyon fontos és egyszerű tétel, hogy ez az elvi definíció biztosan ki van elégítve akkor, hogyha létezik a hálózatnak az elmúlt alkalommal bemutatott alakú, állapotváltozós leírásának normál alakja. Tehát a regularitás szükséges és elégséges feltétele az állapotváltozós leírás normál alakjának létezése. Egy kiegészítés viszont még ide kívánkozik, mert láttuk azt, vagy említettem azt, hogy hogy kondenzátor feszültséget és tekercs áramot választunk állapotváltozóként, és pedig az összeset, ami előfordul a hálózatban, az egy döntés kérdése, mi így szoktuk csinálni, de másképp is lehetne. Akkor következik ebből a hálózat regularitása ezen definíció szerint, hogyha minden UC, K, tehát az összes kondenzátor feszültsége és minden ILK, tehát az összes tekercs árama állapotváltozó. Tehát az ilyen módon előállított állapotváltozós leírás normálalakjának a létezéséből következik a regularitás, és fordítva is igaz ez a kapcsolat. Nyilvánvalóan többnyire akkor tekintjük a hálózatot jó modellnek, hogyha az reguláris, tehát létezik az állapotváltozós leírás normál alakja. Például egyszerűbb vagy érdekesebb példát mutatni olyan hálózatra, ami nem reguláris, a következő hálózat, hogyha egy feszültségforrás feszültsége a gerjesztés, és erre egy kondenzátor kapcsolódik, akkor ezt a bizonyos UC feszültséget, ami állapotváltozó, ezt ki tudjuk fejezni az US-sel, és azt mondták, hogy rendben vagyunk, de hát nem ez a feladat. Az UC-nek a deriváltját, ami egyébként a körben folyó árammal arányos, kellene kifejezni, viszont ezt nem tudjuk megtenni, hiszen nem tudunk más fölírni, mint az, hogy US egyenlő UC. Ez egyetlen egy egyenlet igaz ebben a hálózatban. Az áram nem fejezhető ki. Tehát nem reguláris ez a hálózat. Ennek a duális párja, amikor egy tekercs kapcsolódik az előírt áramú forrásra, mint gerjesztésre, itt is az IL vesszőt nem tudjuk kifejezni ebben a hálózatban, tehát ez a hálózat ugyancsak nem reguláris. Egy halk megjegyzés, hogy vannak olyan hálózatok, és itt ennek a kiegészítésnek jut egy pici szerep, aminek valamilyen módon adható állapotváltozós leírás, ugyanakkor a hálózatok rendszáma az kisebb, az állapotváltozós leírásnak rendszáma az kisebb lesz, mint a hálózatban előforduló energiatárolóknak a száma. Azért rajzolom ezt föl, mert középiskolában talán ilyen példákat is láttak, hogy két kondenzátort párhuzamosan kapcsolnak. Hát ilyet még szoktak is csinálni, hogyha egyiknek a kapacitása nem elég nagy, akkor egy másikat hozzá kapcsolnak párhuzamosan, ki tudják számítani a párhuzamos eredőjüket a kapacitásoknak, a hálózat itt folytatódhat tovább, de van benne egy ilyen rész, hogy C1, C2, akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor most akkor hogy is van ez, hogy az itt folyó mondjuk I1 áram, meg az itt folyó I2 áram hogyan számítható ki, amikor is csak egy dolgot tudok, és pedig azt, hogy ez a közös UC feszültségnek a deriváltja, a C1 plusz C2 összeggel szorozva az I1 plusz I2 áramot adja. Ez világos, és egyébként ezt szokták hívni a kondenzátorok párhuzamos eredőjének, de külön-külön olyan egyenleten nem lesz, amelyel külön-külön az I1, I2 értékét meg tudom határozni, csak az összege fog előállni. Tehát az I1 és I2 külön-külön nem határozható meg a hálózati egyenletekből, ugyanis erre alkalmas egyenletem nem lesz. A dolog megoldása az az, hogy ezt a két kondenzátort összevonom, ugye egy közös feszültségük van, az áramok összege lesz az eredő kapacitásnak az árama, így viszont az állapotváltozós leírásnak rendszám, ami előáll, az nyilvánvalóan egyel kevesebb lesz, mint a dinamikus elemek száma, hiszen ezt a kettőt összevontam egyé. A duális párja, amiről nem szeretnék ennyit beszélni, az a tekercseknek a soros kapcsolása, ami szintén egy létező technikai történet, ilyet lehet csinálni, szokás ilyet csinálni, de hálózat elméletileg az a gond, hogy a feszültségeknek az összegére, tehát az U1-nek és az U2-nek az összegére fog egyenlet vonatkozni, méghozzá a közös áram deriváltja szor L1 plusz L2, egyenlő U1 plusz U2, de külön-külön ezeket nem fogom tudni kiszámítani, ugyanaz a helyzet, mint az előbb. Egyel csökkenteni kell a rendszámot a dinamikus elemek számának összegéhez képest. Ezeknek az ilyen típusú dolgoknak külön neve van, ezek az úgynevezett kvázi reguláris hálózatok. Ez a nem regulárisnál egy kicsit enyhébb, a kvázi jelzi, hogy a dolog valamennyire hát rendbe tehető, de mégse teljesen tiszta. Úgy hívják egyébként ezt, hogy ez egy kapacitív hurkot tartalmaz, ez okozza a kvázi reguláris jelleget, ez meg egy induktív vágatot tartalmaz. Az ugyancsak kvázi regulárissá teszi. Nem fogunk ezekkel foglalkozni, csak érdekességképpen ezt fölírtam. Na most akkor végeztünk az állapotváltozós leírásról szóló résszel, mindent tudunk róla. Következő lépés, hogy meg kell oldani az állapotváltozós leírást. Egy új fejezetet fogunk ennek nyitni. De hogy egyszerűsítsük a dolgunkat, először is csak olyan hálózatokkal foglalkozunk, amelyekben egyetlen egy tároló van. Ezeket egytárolós vagy elsőrendű hálózatoknak nevezzük. És ez lesz római háromban a következő címünk, elsőrendű hálózatok analízise. Tehát n egyenlő 1 a rendszám, tehát egy kondenzátor vagy egy tekercs. A rezisztív komponensenek a számára nincs korlát, a hálózat rendszámát a dinamikus komponensek száma határozza meg. Ebben az esetben az állapotváltozós leírás normál alakja, amely egyszer már szerepelt a táblán ott fönt, matrix vektor alakban, egy kicsivel egyszerűbb alakot ölt, méghozzá olyan alakot ölt, ami ennek az ideges szóbeli vizsgázók, a szóbeli vizsgán az összeset így szokták írni, hogy elhagyják az aláhúzást a vektorról és a mátrixról. Ha elhagyják, akkor viszont, én most véletlenül odaírtam, akkor viszont ezek skalár kifejezések, tehát nem állapot vektorról, hanem egyetlen egy állapot változóról van szó, nem A mátrixról van szó, hanem egyetlen egy A számról van szó, plusz B szer U, és most a válasz kifejezését is fölírom, hogy szintén egy skalár egyenlet, CX plusz DU. Tehát ebben az X az egy elemű vektor, azaz skalár szám lesz. Látni fogjuk, hogy technikailag egy picit egyszerűbb ennek az esetnek a kezelése, mint az általános n-rendű hálózatnak a vizsgálata, azért kezdjük tehát ezzel. Matematikai értelemben, ami ide van írva, ez egy közönséges elsőrendű differenciál egyenlet, ami DE-nek fogok rövidíteni. Matematika A3-ból egyéb jelzőkkel is el fogják látni ezt a típusú differenciál egyenletet. Talán már mondtam, hogy hogy a matematika anyagban ez sajnos nem előzi meg a jelekben való tárgyalást, tehát később fognak erről hallani matematika órán, az elméleti hátteret jobban meg fogják ott világítani a matematikus előadók, oktatók. Itt mi arra fogunk szorítkozni, hogy egy receptet adjunk arra, hogy hogyan lehet megoldani ilyen típusú egyeneteket, de ennek receptnek nagyon sok olyan része van, amelynek van fizikai tartalma, vannak fizikai vonatkozásai, és ezeket igyekszem majd minél jobban megvilágítani. Célunk tehát, hogy megoldjunk egy ilyen közönséges elsőrendű differenciál egyenletet. A megoldás azt jelenti, hogy az adottnak feltételezett gerjesztés, tehát UT adott, hogyha T nagyobb, mint nulla, és az X plusz nulla kezdeti állapot ismeretében meghatározzuk a válasz időfüggvényét T pozitív értékeire, tehát az Y T egyenlő kérdőjel, a T nagyobb, mint nulla tengelyen. Ez a dióhéjban a feladat kitűzés, ezzel fogunk foglalkozni, nem is keveset a következőkben. Az első pont ezen a fejezeten belül egy olyan pont, amely összefoglalja annak a technikának a lépéseit, amelynek segítségével meg fogjuk oldani ezt a differenciál egyenletet, ez pedig nem más, mint az összetevőkre bontás módszere. Összetevőkre bontás módszere. A címbe foglalom, hogy AV ellen A megoldására. Az első, amit el kell hinniük nekem, hogy az ilyen típusú differenciál egyenleteknek a megoldása az egy összeg alakjában felírható, azaz a megoldás alakja a differenciál egyenlet megoldásának az alakja az egy kéttagú összeg, amely kéttagú összegben az első tagot XF-vel jelöljük, a második tagot XG-vel szokás jelölni. Az első tag neve az úgynevezett szabad összetevő, a második tag neve pedig gerjesztett összetevő. Gerjesztett összetevő. Be is kertezem, ez egy alapállítás. Azt, hogy ez tényleg így van, nem fogjuk bizonyítani, ez a bizonyítás a matematikusok dolga. Higgyék el, hogy ilyen alakban adható meg egy ilyen differenciál egyenletnek a megoldása. Ugyan a feladatunk a válaszszámítása lesz, de ezt még megjegyzem, hogy nyilvánvalóan a munka oroszlán részét az állapotváltozó időfüggvényének a meghatározása, azaz az első egyenlet, az állapot egyenlet megoldása fogja jelenteni, mert amint az megvan, a kapott eredményt, a kapott X függvényt csak be kell helyettesíteni a válasz kifejezésébe, és hát aki meg tudta oldani az állapot egyenletet, az a behelyettesítés is valószínűleg meg tudja csinálni. Tehát az igazán nagy kihívás, a diff egyenlet megoldása, azért egészen sokáig csak arról fogunk beszélni, hogy az állapot változónak az időfüggvénye milyen, és azt miként lehet meghatározni. És mint mondtam, ennek az alaknak az egyes tagjai fizikai tartalommal bírnak, vizsgáljuk meg ezeket külön, és pedig kezdjük a szabad összetevővel. Szabad összetevő, ez az XF kifejezés. Matematikai értelemben ez az XF, ez nem más, mint az úgynevezett homogén differenciál egyenlet egy, pontosabban nem egy, hanem homogén differenciál egyenlet általános megoldása. Megoldása. Mi az, hogy homogén differenciál egyenlet? Ezt a szót, hogy homogén, ezt már láttuk, azt hiszem ott a helyettesítő generátoroknál, hogy van homogénlináris kifejezés, meg inhomogénlináris kifejezés. Differenciál egyenletek szempontjából akkor homogén, hogyha nem tartalmaz gerjesztést, tehát csak az ismeretlen függvény és annak a deriváltja szerepel az egyenletben, azaz formálisan U egyenlő nulla, az a homogén megfelelője az ilyen módon fölírt differenciál egyenletnek. Tehát az XF az azt tudja, hogy a deriváltja az megegyezik a saját konstans szorosával. Mellé írom, hogy, de ezt nem kéne ide írnom, hogy ez úgy áll elő ez a homogén egyenlet, hogy a gerjesztést nullának tekintjük. Mi ennek a fizikai tartalma? Hát, hogy a gerjesztés nulla, nem nyúlunk rendszerhez, akkor ez egy úgynevezett magára hagyott rendszer, azaz a magára hagyott rendszer viselkedését ez a bizonyos szabad összetevő írja le. A magára hagyott rendszer válasza a szabad összetevő. Az elmúlt alkalommal volt egy jó példa, amit talán könnyebben értenek. Felrajzoltam azt a testet, ami egy rugóhoz kapcsolva, egy rugó segítségével falhoz rögzítve csúszott ide-oda. Az egy másodrendű rendszer volt egyébként. De azt mondtuk, hogy ebben nincs gerjesztés. Képzeljük úgy egy folyamatot, hogy kitérítjük a testet, és a nullában elengedjük, és akkor elkezd rugózni. Az egy magára hagyott rendszer, ami egyébként egy szinuszos harmonikus rezgőmozgást kezd el végezni. Az első rendű rendszer ilyen szinuszos oszcillációt nem tud, de a magára hagyottság fogalma az talán ott érthető, hogy mi történik. Első rendű rendszerben egy kondenzátort föltöltünk, és hozzákapcsoljuk egy rezisztív hálózat részhez, és nincsen benne független forrás, akkor az egy magára hagyott rendszer, amivel valami történni fog a T nagyobb mint nulla után. Matematikailag viszont ez az általános megoldás nagyon könnyen felírható. Egyetlen kérdést kell föltennünk, hogy melyik az a függvény, és egyetlen egy ilyen típusú függvény van, amelyiknek a deriváltja az arányos önmagával a függvénnyel. Be lehet kiabálni most nyugodtan. Az E ad X függvény, az exponenciális függvény, tehát az alakja ennek az általános megoldásnak az M-szer E ad lambda t alakú exponenciális függvény. Megjegyzem, hogy az m az nyilván nem lehet egyenlő nullával, hiszen hogyha ezt behelyettesítjük ebbe az általunk előbb felírt homogén differenciál egyenletbe, akkor azt kapjuk, hogy ennek a deriváltja, nyilván ennek a deriváltja az lambdászor önmaga, lambdászor m-szer E ad lambda t egyenlő A-szor M-szer E ad lambda T-vel, ez a differenciál egyenletünk. Hogyha M nem egyenlő nulla, az exponenciális függvény nyilván nem lehet nulla, következik, hogy ez a lambda az megegyezik az A számmal. Ezt a lambdát egyébként úgy hívják, hogy hogy a rendszer egyenlet, vagy az állapot egyenletnek a saját értéke. És ez a saját érték ebben az egyszerű esetben, hogy elsőrendű rendszerről beszélünk, megegyezik ezzel az A számmal. Ugye ezt látják, hogy ez a lambda, és ez az A. Itt van az M-mel, lehet egyszerűsíteni, ezt halványan áthúzom. Az exponenciálisokkal szintén lehet egyszerűsíteni, és akkor a lambda egyenlő A kiadódik. Tehát egy dolgot már tudunk, hogy az általános megoldás egy exponenciális függvény, amelyben a lambda az egy rögzített érték, és pedig az állapot egyenlet A paraméterével megegyező. Ez az M szám, ez egy határozatlan állandó, tetszőleges M érték mellett kielégíti ez a kifejezés ezt a homogén differenciál egyenletet. A végén mégis meg kell majd mondanunk ennek az M-nek az értékét, de addig még egy kis víz lefolyik a Dunán, meg egy szünetet is tartunk, és majd visszatérünk ennek az M-nek a meghatározására. 10 perc múlva folytatjuk. Folytatjuk a gondolatmenetet azzal, hogy a másik tag ebben a kifejezésben, ebben az összetevőkre bontott alakú kifejezésben, ez a bizonyos gerjesztett összetevő, ez micsoda? Ez a B pontunk. Tehát gerjesztett összetevő, amit XG-ben jelöltünk a kifejezésben. Matematikai értelemben a keresztet összetevő az inhomogén differenciál egyenlet egy partikuláris megoldása. Ezt fölírom és aztán elmagyarázzuk. Az inhomogén differenciál egyenlet egy partikuláris megoldása. Inhomogén azt jelenti, hogy nem fosztjuk meg a gerjesztéstől, azaz az eredeti AX plusz B-szerű alakba írjuk a jobb oldalt. A partikuláris viszont azt jelenti, hogy fölírom először, tehát az XG kielégíti az inhomogén differenciál egyenletet, XG vesző egyenlő AXG plusz B-szerúval. Tehát attól inhomogén, hogy ez a tag itt van, és pedig az U-nak a konkrét értékét, a konkrét időfüggését, amit az elejétől kezdve megadottnak tételezünk föl, tartalmazza. És hát olyan függvényből, amely kielégít egy ilyen típusú egyenletet, végtelen sok van, hiszen a szabad összetevőt, az előbb láttuk, a homogén egyenlet általános megoldásaként vezettük be, azaz, hogyha hozzáadunk ehhez az XG-hez egy olyan M-szer I ad lambda T alakú kifejezést, akkor az egyenlet érvényessége nem változik, hiszen függel attól, hogy ez a tag itt van vagy nincs, az M-szer I ad lambda T kifejezés deriváltja, amit meg kell, hogy jelenjen, önmagával lesz arányos, azaz az egyenlet teljesülését nem rontja el. A partikuláris megoldás azt jelenti, hogy egy konkrét megoldást a végtelen sok közül szemelünk ki, és itt még nem érdekel bennünket az sem, egyáltalán nem foglalkoztunk ezzel eddig azzal, hogy a kezdeti feltételek vonatkozásában mi a helyzet, azaz, hogy ki vannak-e elégítve a kezdeti feltételek. Ez egyetlen egy konkrét a matematikai terminológiában partikuláris megoldás. A fizikai tartalma amelyet szeretnék kicsit jobban megvilágítani, arról szól, hogy a teljes megoldás, az ugye az XF plusz XG alakú, de az XF az M-szer E ad lambda T alakú, mint az imént láttuk. Hogyha ez a lambda egy negatív szám, tehát ha a lambda kisebb, mint nulla, akkor az x állapotvektor, vagy állapotváltozó t tart végtelenben határértéke, az megegyezik az xg végtelenbeli határértékével, tehát t tart végtelenhez xg t-vel, hiszen ez a szabad összetevő lambda negatív értéke mellett nullához fog tartani. Úgy is mondjuk, hogy lecseng a szabad összetevő lambda negatív értékei mellett, ahogy az idő telik, és hogyha kellően sok idő eltelt, akkor az állapot változó időfüggvénye gyakorlatilag a gerjesztett összetevő időfüggvényével fog megegyezni. Azt is mondhatnám nagyon, nagyon pongyolán megfogalmazva, hogy a válasz az önnön gerjesztett összetevőjéhez tart, az idő múlásával, amennyiben lambda negatíve sokszor hangsúlyozom. Azaz, hogyha valaki meg szeretné mérni ezt a gerjesztett összetevőt, akkor nem kell más tennie, mint elég sokáig várni a gerjesztés bekapcsolása után, és akkor ez meg fog jelenni a válaszban, miután a szabad összetevő eltűnt, lecsengett negatív lambda esetén. Ez a fizikai tartalma ennek a matematikailag így módon megkonstruált partikuláris megoldásnak. Azt, hogy milyen alakú ez a gerjesztett összetevő, az azt szabja meg, hogy ez az U-függvény, amit most már figyelembe kell vennünk, milyen alakú, nagyon pongyolán azt írom föl, hogy az XG alakja hasonló U alakjához. Van egy módszer, úgy hívják, hogy próbafüggvény módszer, amely tartalmaz egy táblázatot, és ez a táblázat megmondja, hogyha a gerjesztés különböző egyszerű alakú függvényekkel van megadva, például konstans, exponenciális, szinuszos, akkor ahhoz milyen típusú úgynevezett próbafüggvények tartoznak, amely próbafüggvények az alakjában az XG gerjesztett összetevőt keresni kell. Én ezt a táblázatot nem írom föl, benne van a könyvben, akit érdekel, de előre bocsátom, hogy ebben a fél évben az összes példánk arról fog szólni, hogy a konstans, tehát időben állandó gerjesztés bekapcsolásakor, vagy ennek megjelenésekor, hogyan viselkedik az állapotváltozónk, azaz mi csak ennek a próbafüggvény módszernek, amit ilyeténképpen zárójelbe teszek, egy nagyon speciális esetével, a táblázatban ez szokott az első sor lenni, a konstans gerjesztés esetével fogunk foglalkozni, például az UT az egy konstans U0 értékű, akkor ebből az következik, hogy az XG-t szintén egy konstans alakjában kell kerestünk, mondjuk X0-val jelölöm. De hogy az X0 konstans ez mennyi, ezt ki kell számolnunk, hogy ezt a függvénynek az alakja az megvan adva, hogy egy konstans alakba keressük, de hogy ténylegesen ez mennyi, azt ki kell számolnunk, ebben a B pontban ezt a lépést el kell végeznünk. Mindjárt lesz egy példa, amelyen keresztül megnézzük, hogy miként lehet kiszámítani ennek a próbafüggvénynek a tényleges értékét. Maradjunk abban, hogy általában igaz az, hogy a gerjesztett összetevő alakja másolja a gerjesztés alakját. Egyszerű függvények esetén van egy szisztematikus eljárása a meghatározására, bonyolult függvények esetén bonyolult, nem is lehet szisztematikusan elvégezni. Ezt bizonyos matematikusok meg tudják álmodni, hogy milyen lesz a gerjesztett összetevő. Nekünk elég megegyezni azt, hogy konstans gerjesztés esetén konstans alakjában kell kerestünk a gerjesztett összetevőt. Na és akkor az egyik utolsó pont, amikor is figyelembe vesszük azt, hogy ez a differenciál egyenlet egy kezdeti feltétellel is el van látva. Kezdeti feltétel. Amely kezdeti feltételt nekünk a megoldásunkkal, amit meg fogunk találni, ki kell elégíteni. Arról van tehát szó, hogy a feladat kitűzésben benne van az, hogy ez az x plusz nulla úgynevezett kezdeti állapot adott. Másképpen szólva előírt, a feladat szempontjából előírt, a megoldásra ezt a megoldást érvényesíteni kell. Na már most, hogyha az állapotváltozó időfüggvénye általában két tag összege, akkor speciálisan a plusz nullában is e két tag összegeként kell felírni. Tehát a szabad összetevő plusz nullabeli értéke és a gerjesztett összetevő plusz nullabeli értékének az összegeként kell fölírni. Az x, lemásolom még egyszer, x plusz nulla egyenlő m-szer e ad nulla. Az e ad lambda t helyett most nullát írok, hiszen a t egyenlő plusz nullában egy folytonos függvénynél az exponensbe a nullát simán be lehet írni. Plusz xg a plusz nullában. Ezen a ponton föltételezzük, hogy a b pontban az XG időfüggvényét már meghatároztuk, speciálisan, ha egyszerű dolgunk van, akkor az egy konstans volt, azaz ez az érték itt rendelkezésre áll, ez elő van írva. Következésképpen ez az M szám, amelyről a szünet előtt azt mondtam, hogy hamarosan kiderül, hogy mennyi, ezen a ponton nyeri el az értékét, X plusz nulla minusz XG a plusz nullában lesz az M konstansnak az értéke. Ilyen módon befejeztük az A és B pontokban megkezdett feladatot. Az A pontban a szabad összetevő általános alakját tudtuk felírni. Ezen a ponton az eddig határozatlan M paraméter elnyerte a konkrét értékét, a B pontban a gerjesztett összetevő szintén elnyerte a konkrét értékét, és ezzel készen vagyunk. A legutolsó pont, amit hát itt ami a rendkedvéért írok föl, de hát ez meglehetősen egyszerű, a válasz kifejezése, vagy a válasz felírása, yt egyenlő c-szer xt plusz d-szer ut, az ut az meg van adva, az xt helyébe pedig beírjuk az a megkapott xft plusz xgt kifejezést. És készen vagyunk, ez a behelyettesítés. Tulajdonképpen lehet még helyesebb lett volna itt a C pontban fölírnom az állapotvektor időfüggését. Ugye erről van szó, hogy ez a XT ez ilyen alakú, ilyen lett, ez lett a megoldás, és ezt be kell helyettesíteni a válasz kifejezésébe, és készen van. A válasz időfüggvénye így módon előáll. Na nézzünk egy példát, pontosabban két példát is fogunk nézni ennek a metodikának az alkalmazására. Az első az egy úgynevezett bekapcsolási jelenség legyen. Nem is példának nevezem, mert elég sokat fogok magyarázni ennek kapcsán, tehát a kettes pont alatt írom fel. Egy bekapcsolási jelenség tárgyalása. Bekapcsolási jelenség vizsgálata. Emlékeztető felirat, hogy a bekapcsolási jelenség azt jelenti, hogy a gerjesztés az nulla t negatív értékeire, következésképpen a kiindulási állapot az nulla, és a nullában korlátos forrásmennyiség esetén az a kezdeti állapot nulla voltát is maga után vonja. A példa nézzen ki úgy, hogy egy feszültségforrás kapcsolódik egy soros RC tagra, tehát C kapacitású kondenzátor, R rezisztenciájú ellenállás, UST forrásfeszültség, a válaszjel legyen ez az U feszültség, és tehát ez a gerjesztés, ez a válasz, elő van írva, hogy az UST forrásfeszültség oly módon változik, hogy nulla az értéke T negatív értékeire, és egy konstans U0 értéket vesz föl, hogyha T nem negatív. Tehát ugrik a T egyenlő nulla helyen ez a függvény. Fölrajzolom, hogy arról van szó, hogy a nulla pillanat előtt nulla értékű szakadás van a nullában, ezt úgy szokás megrajzolni, hogy egy lyukas karikát teszek a nullába, hiszen ott már ez nem igaz. Baloldali határértéke nulla, azaz a vonal oda tart, de azt el nem éri ezt a pontot, mert ebben a pontban már egy másik nullától különböző U0 értéket vesz föl a kifejezés. Jó. A feladatunk a válasz időfüggvényének a meghatározása. Mielőtt ebbe belekezdünk, felrajzolom ezt a hálózatot másképpen, mert ezt szokás megvalósítani máshogyan is ezt a történetet, hogy bekapcsolunk egy konstans gerjesztést. Ha van egy állandó feszültségű forrásunk, egy U0 feszültségű forrásunk, és egy kapcsolón keresztül, kapcsolóról eddig nem volt szó, egy kapcsolón keresztül csatlakozik ugyanerre az RC tagra és így szokás jelezni, hogy ezt a K kapcsolót, hát nem adok neki nevet, de kapcsolót a T egyenlő nullában bekapcsoljuk, akkor gyakorlatilag, most halványan be lehet rajzolni, gyakorlatilag ez az UST feszültség jelenik meg az RC tagon, mint ami az imént is közvetlenül elő volt írva, azzal a szakaszonként formulával megadott kifejezéssel. Ez a hálózat majdnem ekvivalens, vagy ez a feladatkitűzés majdnem ekvivalens az előző feladatkitűzéssel. Egyetlen egy kiegészítését még tennünk kell. Az teljesen világos, hogy a T nagyobb egyenlő, mint nulla időpillanatokban a két hálózat egymással megegyező struktúrájú. Tehát zárt kapcsoló az egy rövid zár, össze van kapcsolva és kész. Egyetlen egy dolog nem biztosított, és pedig az, hogy a bekapcsolás pillanatában ezen a kondenzátoron nem volt töltés. Ugye ebben benne van, hogyha itt ez konstans nulla, nagyon régóta T negatív értékeire ez nulla, akkor a kondenzátor nem tárolhat töltést, csak is az UC nulla lehet ennek az értéke. Ugyanakkor, hogyha a kapcsoló nyitva van, akkor a kondenzátor feszültség az határozatlan. Ha olyan példát is lehet csinálni, hogy egy megtöltött kondenzátorra kapcsoljuk rá a forrást a nullában, akkor az a két feladat egymástól különbözik. Tehát ezt, hogy azonos legyen, ekvivalens legyen, ki kell egészíteni egy fél mondattal, mégpedig azzal, hogy a kondenzátor energiamentes a T egyenlő nullában, vagy röviden formulával az UC nulla egyenlő nullával, ez ugyanazt jelenti. Ezzel a kiegészítéssel a kapcsolós feladat, meg az előbbi feladat egymással ekvivalens. Jó, akkor nézzük a feladatnak a megoldását. Írjuk föl az állapotváltozós leírást azzal, hogy a kondenzátor feszültséget választom állapotváltozónak természetesen ezt az UC-t. Akkor az állapotváltozós leírás normál alakja. Az első hálózatban bármikor, hiszen annak a hálózati struktúrája időben állandó. A másodiknál, hogyha ez lenne a feladatkitűzés, akkor legkorrektebb az volna, hogy odaírnám, hogy a T nagyobb, mint nullára néz így ki az AV ellen A. Még egyszer mondom, az elsőnél ez nem szükséges. Egyébként a második hálózatot úgy is nevezhetnénk, hogy az egy szakaszonként invariáns hálózat. A hálózat variáns, hiszen változik a hálózat struktúrája nullában. Előtte és utána nem ugyanaz nézett ki, nem fogunk ezzel foglalkozni, de maradjunk abban, hogy az első egy tisztán invariáns, a második pedig csak egy szakaszonként invariáns hálózat. Utóbbinak T pozitív értékeire az állapotváltozós leírása úgy néz ki, hogy ad-hoc rendezéssel a Kirchhoff-Hurok törvényét fölírva US egyenlő a körben folyó áram, az ugye C-szer UC vesző, R-szer C-szer UC vesző feszültség esik az R ellenálláson, ehhez hozzáadandó a kondenzátor UC feszültsége, így lesz ez a három tag összege nullát ad, átrendezve ezt áthoztam ide, tehát akkor UC vesző egyenlő mínusz 1 per RC-szer UC plusz 1 per RC-szer US, és a válasz kifejezése, ez az U feszültség, mint válasz kifejezése, U egyenlő US minusz UC, de hogy szebb alakú legyen, minusz UC plusz US-t írok. Állapotváltozós leírás normálnakja, tehát ez halványan oda lehet írni, vagy én más színnel csinálom, hogy ugyebár ez játsza az A szerepét, hiszen az állapotváltozó derivátjának kifejezésében az állapotváltozó együtthatója ez játsza a B szerepét, ez a mínusz egyes itt, talán helyesebb lett volna ebből a szempontból, egyébként teljesen indokolatlan, ide mínusz egyet írni, mínusz egyszer UC, ide pedig még egy egyest beírni egyszer US, akkor ez a mínusz egy játsza a C szerepét, ez pedig a D szerepét. A kondenzátor C kapacitása véletlenül sem összekeverendő ezzel a C-vel, ami általában az AV ellenában ezt az együtthatót hivatott jelölni. Jó. Legelső dolgunk az az, hogy rögzítjük, hogy itt a kezdeti feltétel az az lesz, bekapcsolási jelenségről lévén szó, jelenség, hogy az UC a mínusz nullában egyenlő nullával, következésképpen az UC a plusz nullában ugyancsak nullával egyenlő, ezt megbeszéltük, hogy miért van így. Ilyen módon van tehát kitűzve a kezdeti érték feladat, vagy az állapot egyenlet megoldásának feladata. Itt a gerjesztés, itt a differenciál egyenlet, és itt van hozzá a kezdeti feltétel. Kezdjük az összetevőkre bontás módszerének alkalmazását a szabad összetevővel. Ugye eddig x-eket használtam, de most én áttérek arra, hogy ugye UC-vel jelöltem az állapotváltozót, az UCF, mint szabad összetevő időfüggvényében valamilyen M-szer E-ad lambda T kifejezés, ahol a lambda, az megbeszéltük, hogy megegyezik az állapotváltozós leírás A paraméterével, jelen esetben ez egy mínusz 1 per RC kifejezés lett. Nem árt már most hangsúlyozni, hogy ez egy negatív szám, amennyiben az RC paraméterek pozitívak. Ennek később még lesz jelentősége, sőt, még később külön neve is lesz ennek az egyébként eléggé elvárt esetnek. És itt most egy percet talán célszerű arról beszélni, hogy hogyan néz ki egy ilyen időfüggvény. Tehát ha beírom ezt, hogy I-ad minusz R-szer C, akkor ez az UC FT, ez M-szer E-ad minusz T per RC alakú lesz. Ez az RC kifejezés, ez egy idődimenziójú kifejezés, hiszen az exponenciális kitevőben dimenziótlan számnak kell állnia, hogyha T az idő, akkor az RC-nek ugyancsak időnek kell lennie. Egyébként ezt ki is lehet fejezni, az ohm meg a farád egységek szorzata, az a szekundum lesz. És vezessük be az RC egyenlő tau kifejezést, vagy tau paramétert, ezzel M-szer E ad minusz T per tau alakú lesz ez a szabad összetevő. A tau most tehát RC, de általában is igaz, hogy ha ebből az alakból egy ilyen alakot szeretnék csinálni, akkor a taut azt a lambda saját érték negatív reciprokaként kell definiálnom. Ennek a taunak a neve időállandó. Hogy miért időállandó? Arra úgy tudunk a legkönnyebben válaszolni, hogyha felrajzoljuk egy ilyen exponenciális függvénynek a menetét, feltételezve azt, hogy a lambda negatív, és így a tau pozitív, akkor az UCF az idő függvényében úgy néz ki, hogy a nulla pillanatban M értékű, hiszen az E ad nulla az 1, és M-szer 1 az 1, és innen indulva, amennyiben tau pozitív, exponenciálisan csökkenve a nullához tart, próbálok egy exponenciális függvényt rajzolni, nullához tart, de azt soha el nem fogja érni, és ennek a tau időállandónak a szerepe az, hogy ennek a csökkenésnek a karakterisztikus idejéről, karakterisztikus időskálájáról ad számot. Könnyű belátni azt, hogy ennek a görbének a kezdeti meredeksége, az az érintő, amit ide a kezdeti pontba húzok, az a tau pillanatban metszi az időtengelyt, Hiszen, hogyha egy ilyen kifejezést deriválok, akkor az UCF vesző a nullában az nem más, mint mínusz 1 per tauszor m-szer e ad mínusz nulla, azaz ez nem más, mint mínusz 1 per tauszor UCF a nullában. Márpedig, hogyha ez az érték, ez az UCF nulla, az itt van, a tau pedig itt van, akkor valóban a meredekség értelmezéséből adódóan tényleg ez a kifejezés fogja megadni a meredekséget, az a szerkesztéssel ilyen módon ez belátható. Látható, hogy minél közelebb van ez a tau a nulla időpillanathoz, annál gyorsabban, annál hegyesebben cseng le az exponenciális kifejezés. Hogyha a tau az, vagy a t eléri mondjuk a 3 taut, akkor ezen a ponton be lehet helyettesíteni, hogy az e ad mínusz 3 tau per tau, azaz e ad mínusz 3, számológéppel kiszámolva az 0,05 körül van. Tehát itt a kezdeti értéknek körülbelül az 5%-a az exponenciális függvénynek az értéke. Ha tovább megyünk az idővel, akkor rohamosan csökken 5 taunál, ha jól emlékszem, 7 ezrelék, tehát itt már annyit írok, hogy 1% alá csökkent ennek a kifejezésnek az értéke, hogyha a kezdeti értéket tekintem 100%-nak. Azaz mondhatjuk azt, hogy ez a szabad összetevő, aminek az eltűnéséről itt egy pár szót szóltunk, hogy ennek milyen jelentősége van. Ez a szabad összetevő néhány időállandónyi idő alatt gyakorlatilag eltűnik. Mondhatjuk azt, hogy 5 taunyi vagy 5 időállandónyi idő alatt, amennyi eltelt a bekapcsolástól számítva, gyakorlatilag elhanyagolható. Időállandónak nevezzük tehát, és ilyen módon van kapcsolatban az időfüggéssel. Ez egy nagyon fontos fogalom, később erről még sokat fogunk beszélni. Megjegyzem, hogyha a lambda az pozitívnak adódna valamilyen sajnálatos oknál fogva, akkor a tau az negatív lenne, azaz egy exponenciálisan növekvő függvénnyel lenne dolgunk, de ezt nem nagyon fogjuk szeretni az ilyen eseteket. Jó, következő pont itt a példa megoldásában. Itt mindent megcsináltunk, az m konkrét értékére még a végén vissza kell térnünk a kezdeti feltételek érvényesítésével. A következő lépés addig is a gerjesztett összetevő. Gerjesztett összetevő számítása. Tekintve, hogy a gerjesztés az konstans t nagyobb, mint nulla értékeire, a gerjesztett összetevő is, hát nem x-el akartam írni sajnálatos módon, hanem áttérek arra, hogy UCG, tehát az UC jelnek a gerjesztett összetevője, az ugyancsak konstans alakban keresendő, és pedig egy nagy UCG-ként jelölöm. De hogy ez mennyi, ahhoz meglepően egyszerűen el tudunk jutni, és pedig a differenciál egyenletbe, abban az inhomogén differenciál egyenletben, ott van a felső tábla bal oldalán, be kell helyettesíteni ezt a kifejezést, tehát azt, hogy UCG derivált egyenlő az A helyébe, most azt írom, hogy mínusz 1 per RC szer UCG plusz 1 per RC szer U nulla. Hát ebből a differenciálból meglehetősen egyszerű az UCG-t kiszámolni, hiszen egy konstans függvénynek a deriváltja, ami itt a bal oldalon áll, az azonosan nulla. A maradék egy algebrai egyenlet, átrendezve kapásból adódik, hogy az UCG az megegyezik az U0 értékkel, amely U0 érték nem más, mint a gerjesztésnek az értéke T pozitív értékeire. Készen vagyunk, megvan tehát a gerjesztett összetevő, tisztán matematikai megfontolásokból. Ugyanerre az eredményre juthattunk volna fizikai megfontolásokból is. Fizikai megfontolásokkal. A hálózatból. Előkerült már az a tény a mai alkalommal, az elején a kiindulási érték számításakor, hogyha egy dinamikus hálózatban a gerjesztés az konstans értékű, állandósult, úgy elvárás az, hogy minden feszültség és minden áram értéke állandósuljon. Márpedig ebben az esetben a dinamikus hálózat egy rezisztív hálózattal helyettesíthető, olyan rezisztív hálózattal, amelyben a kondenzátoron nem folyik áram, mert hogy szakadás helyettesíti. IC egyenlő C-szer UC vesző, ha az UC vesző nulla, akkor az IC is nulla, és minden olyan tekercsen, most ilyen nincsen, de ha lenne, akkor a tekercset pedig rövidzár helyettesíti, mert annak a feszültsége kell, hogy nulla legyen. Ezeket a megfontolásokat itt is alkalmazhatjuk. Most is alkalmazhatjuk a gerjesztett összetevő kiszámítására. Mondhatjuk azt, hogy az UST egyenlő konstans következménye az az, hogy a D per DT az azonosan nulla, aminek a következménye az az, hogy a kondenzátor árama nulla, tehát egy nulla áramú fiktív áramforrással, szakadással lehet helyettesíteni, hiszen az IC az C-szer UC vesző, és az UC vesző az nulla, az előbb ezt megbeszéltük részesen. Tehát ezen a kis helyen is el fog férni. A helyettesítő hálózat úgy néz ki, hogy ide az U0 konstans értéket veszem föl, itt az R1 ellenállás kap helyet, és akkor a fiktív rezisztív elem, ami egy szakadás ebben az esetben, az pedig itt lesz. Ez fogja a kondenzátort IC egyenlő nulla, hát azonosan egyenlő áramát reprezentálni. És akkor a kérdés az ez a feszültség, amely feszültség, a kondenzátor feszültsége, ebben az esetben ez az ide felírtak alapján az a feszültség, ami ott lesz a gerjesztett összetevő, amit UC, nagy UC, G-vel jelöltem, és a nagy UC, G, hát rettentő egyszerűen adódik a hálózatból, akárcsak az előbb, megegyezik az U0 forrás feszültséggel, ahogy az tisztán matematikai úton az állapotegyenletből is közvetlenül kiadódott. Utolsó előtti pont, a kezdeti feltételek érvényesítése. A kezdeti feltételek érvényesítése, ugye bekapcsolásról lévén szó. Az elején megfogalmaztuk azt, hogy az UC plusz nulla az nullával egyenlő, de az UC plusz nulla most a szabad összetevő nullabeli értékének M-szer E ad nulla, és a gerjesztett összetevő nullabeli értékének, ami mindig UCG az összege, és ez nullával egyezik meg. Tehát ebből az egyenletből az következik, hogy ez az M kifejezés, ez mínusz UCG-vel egyezik meg. UCG az U0, tehát ez mínusz U0-val egyezik meg. A válasz végső formulájának felírása, tehát az UC, pontosabban az állapot vektor időfüggésének a teljes formulája, tehát úgy néz ki, hogy mínusz U0-szor E ad mínusz T per tau plusz U0-la, ahol a tau értéket korábban már meghatároztuk, itt most megismétlésképpen fölírom, hogy tau egyenlő R szer C-vel. Ez a formula, amit ide felírtam, T nagyobb egyenlő, mint nulla értékek mellett érvényes. Megkeretezem, ez az állapotváltozó időfüggése, és legvégül a válasz időfüggése behelyettesítéssel fölírható a válasznak, és az UT feszültséget tekintettük, ami ugye a mínusz UCT plusz UST az állapotváltozós leírás normálakjának válaszra vonatkozó sorából következően behelyettesítve a formulákat, tehát ezt a formulát ide, a gerjesztés formuláját meg amoda, kijön az, hogy nyilvánvalóan nulla a T kisebb, mint nulla, és kiestek úgy a dolgok, hogy U0-szor E ad mínusz T per tau lesz T nem negatív értékeire ez a kifejezés. Tehát ugye az van, hogy itt az UCT-ben van egy U0 negatív előjellel fog szerepelni ebben a kifejezésben, és az kiejti az US-ben szereplő U0-át, azaz egy ilyen egytagú exponenciális kifejezés lesz az a válasz. Föl is lehet ezeket az időfüggvényeket rajzolni, ezt meg fogom még most tenni. A válasz kifejezése tehát ennek az U feszültségnek a képe az időfüggvényébe olyan, hogy nulla előtt nulla, és itt föl fog ugrani az U0 értékre, és attól indulva, szokás úgy megrajzolni ezt, hogy először a meredekséget fölvenni, ami a taunál fogja metszeni a vízszintes időtengelyt, és akkor így úgy elkezdeni rajzolni, hogy hozzásimul az exponenciális függvény, így és aztán szépen exponenciálisan a nullához tart. Ez tehát az U0-szor E ad mínusz T per tau kifejezésnek a képe. Ez most a mi válaszunknak az időfüggvénye. Készen vagyunk, végigmentünk egy példán. Egy pillanatra még tűnődjünk el ennek az egésznek a fizikai tartalmán. Ugye eddig nem volt róla szó, de akár ide most be is rajzolhatnám. Nem muszáj összefirkálniuk a saját ábrájukat, de hogyha a körben folyó I áramot is kérdeznénk, hogy az lenne a válasz, akkor nagyon egyszerűen kiadódna az, és ez egy ilyen, mondjuk azt, hogy fizikai diszkussziója a példának, tudva azt, hogy vége van, tehát ezzel a megoldásnak vége van, egy fizikai diszkusszió, hogy az I áram, ami egyben a kondenzátor árama is, az nem más, mint az U feszültség és az R ellenállás hányadosa, hiszen ez a feszültség az R ellenálláson esik, a körben I áram folyik. Ez az I áram töltéseket szállít, és ezek a töltések töltik föl a kondenzátort, felhalmozódnak annak fegyverzetein, és tehát az a töltés, ez a Q töltés az időfüggvényében, ez nem más, mint az I áramnak az integrálja mínusz végtelentől a kérdéses pillanatig. Engedjék meg, hogy most ne a taut használja, mert azt már előttük, legyen mondjuk I zeta, D zeta kifejezés, mínusz végtelentől T-ig, és az I-t behelyettesítem, akkor az U0 per R-szer E-ad mínusz zeta per tau szorozva D-zetával. Hogyha a T tart végtelenhez, azaz a feszültségek és áramok állandósulnak a bekapcsolási tranziensek, bekapcsolási a szabad összetevő lecsengése után, úgy a végtelenben tárolt töltés ebből az integrálból kifejezhető úgy, mint, és ezt most nem csinálom meg, de otthon számítsák ki ezt az impropriós integrált, T tart végtelen az esetében 1 per tauszor, pontosabban, pardon, tauszor U0 per R. És hogyha tudjuk azt, hogy a tau az R-szer C alakú, akkor RC-szer U0 per R egyenlő C-szer U0. A kondenzátor által a folyamat végén, tehát a T-tart végtelenhez esetben tárolt töltés, az kiszámítható egyrészt az áram integráljával. Ugye kaptunk egy exponenciális időfüggvényt az áramra, annak az integrálja a töltés mennyiség, ennek az impropriós határa, ha a T-tart végtelenhez, az így módon kiszámítható, és a végén éppen azt kaptuk, amiről azt tudjuk, hogy ez nem más, mint az U0 feszültségre föltöltött C-kapacitású kondenzátornak a töltése. Nem véletlen, hogy ez a feszültség U0 értéken állandósul ezen a kondenzátoron. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy a feszültség forrás egy ellenálláson keresztül föltölti a kondenzátort, áram folyik a körben, exponenciálisan csökkenő intenzitású áram folyik, és a körbe alatti terület az áram integrálja a töltés, a folyamat végén megjelenik a kondenzátor lemezein, azaz így módon az föltöltődik. A példák megoldása során, főleg ezekben az egyszerű, elsőrendű esetekben célszerű mindig egy hasonló fizikai diszkusziót elgondolni ellenőrzésképpen, hogy konzisztens-e az elvárásainkkal. Picit jó, hogyha elválik a matematika formális világától a gondolkodásunk ezekben a pillanatokban, és végig gondoljuk azt, hogy ami kijött, az fizikailag reális, tartható, elvárt-e ettől a hálózattól. Egy hét múlva egy nem bekapcsolási jelenséggel fogjuk folytatni. Már köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!